A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index kulturális rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégem pedig Orlai Tibor. Szervusz, Tibor!
Szervusz, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Aki az Orlai produkciós iroda vezetője, producer, és aki, hát ön körülbelül 18 éve vágtál bele ebbe a gondolom szép és rögös munkába, hogy úgy gondoltad, hogy színházi előadásokat fogtok létrehozni. Nem bántad meg azóta, hogy erre az útra léptél?
Nem. Nem. Én nem hiszem, hogy az élet bármilyen területe könnyebb lenne, mint a színházi terület. Úgy hiszem, hogy azokon a területeken, ahol az ember dolgozni akar, fel akar mutatni valamit, ahol előre akar lépni, ahol társadalmi, közösségi kérdésekkel akar foglalkozni, az mindegyik rögös, abban mindegyikben van buktató. Így természetesen a színház területén is, hát az elmúlt 15-20 évben rengeteg minden történt, hogyha csak a finanszírozási oldalt nézzük, a TAO-tól kezdve a kultúrára fordítható költségvetési támogatás jelentős csökkenése, tehát hogy ez azért mind tulajdonképpen megjelenik a mi életünkbe, de minden út rögös. Nem, az élet az erről szól, hogy felállunk, harcolunk, küzdünk, néha elesünk, újra felállunk, és a színház is ilyen.
Tudnád ezt az időszakot valamilyen korszakokra bontani? Hogy az a kezdetekben mi volt a te érzésed, mi volt a környezet, ami ezt körbevette, milyen volt a közönség, hogyan változott ez így az elmúlt években?
Az eleje, ez a 2000-es éveknek a közepe, tulajdonképpen 2006 volt az az év, amikor a produkciós irodánk az első önálló produkcióval kijött. Ez ugye a 6-7-6 tánc volt, Vári Évával és Kulka Jánossal a főszerepben, ami rögtön 270 előadást élt meg, tehát ez egy ilyen emblematikus előadás is lett, ezt én mindig sokszor elmondom, hogy ez a nagy szerencse, hogy ezzel indítottam, mert azért ez sokkal nehezebb lett volna, hogyha egy kevésbé sikeres produkcióval lépek erre az önálló útra. De minden esetre az első időszak az mindenképpen a szárny próbálgatások, a kísérletezéseknek az időszaka volt. Évi egy, max. Két új produkciót hoztunk létre. Abban az időben nem volt állandó játszóhelyünk, hanem voltak különböző színházakkal együttműködéseink, a Táliával, Víg Színházzal, Pesti Színházzal, tehát, hogy mindig kerestünk valamilyen játszóhelyet, akkor még nem volt ennyire tiszta, hogy mi az a befogadó hely, meg ki az, aki nem befogadó hely, vagy hol lehet játszani, akkor még nem volt Jurányi, nem volt Hadszín, tehát akkor nem volt átrium, tehát nem volt semmilyen ilyen lehetőség. Igazából voltak a struktúrán belüli kőszínházakkal, akikkel lehetett ezt elkezdeni. Ez az első időszak volt. Tulajdonképpen ezt az első 4 évet nevezném ennek az első időszaknak. Utána volt 2010, ami egy nagyon emblematikus és nagyon fontos pillanat volt, mert akkor kerültünk mi a Belvárosi Színházba. Onnantól kezdve lett a Belvárosi Színház egy állandó otthona az Orlai produkciónak. Ez az első emberrel indult. Ez mindjárt egy teljesen más helyzetet teremtett. Ezt nevezném egy ilyen kulcspontnak, vagy kulcspillanatnak az életünkbe, mind a mellett, hogy az előző 4-5 évben is voltak nagyon emblematikus előadások. Tehát akkor volt a férfi és nő koncertturné, vagy akkor volt az első művészszínházi produkció, amivel mi kijöttünk, ugye a Fedra Fitness, amely rögtön poszton is szerepelt, illetve nagyon sokat utazott fesztiválodásra, akkor 8 vagy 9 helyen jártunk vele a világban. Tehát ez epikus voltak már pillanatok, de talán ez volt egy ilyen lényeges elem. És akkor már elkezdtünk egy nagyon tudatosan egy kialakítani egy képet magunkról, egy arculatot, az arculatba illő előadásokat bemutatni. Akkor elindult, hogy már évi 2-3 új bemutatónk volt, és akkor a 2014-15 volt az az év, amikor újra elérkeztünk egy fordulópontra, amikor látszott, hogy egyre több előadásunk van. Az előadásainknál mindig az volt a lényeg, hogy van egy állandó budapesti játszóhelyszín, de körülbelül ugyanannyit járunk az előadásokkal vidékre, mint amennyit Budapesten játszottuk. És ez a pillanat szülte meg azt, hogy valamilyen formában az, hogy szerződött művészekkel dolgozunk együtt, akik nincsenek hozzánk, nem kötődnek hozzánk jobban, nehéz őket egyeztetni, és akkor merült föl egy újfajta társulati létnek a kigondolása, amit ugye mi alkotóközösségnek neveztünk, ami nem jelent semmilyen oldalról olyan röghöz kötöttséget, mint amit egy közszínházi társulati lét jelent, se a színház oldaláról, se a művészek oldaláról. Mi ezt próbáltuk kidolgozni, és ezt valósítottuk meg, hogy körülbelül egy 10-12 olyan színész, és hozzá kapcsolódóan 4-5 olyan rendező dolgozik állandóan folyamatosan velünk. Természetesen fluktuáció az mindig van, hisz egy ilyen szervezetben kell is, hogy fluktuáció legyen, ez a fejlődésnek is egyben a záloga. Hogy ezek, tehát ezzel jobban tudtunk egyeztetni, könnyebben tudtunk a saját repertoárt folyamatosan játszani, de az, hogy játszanak és folyamatosan vannak vendégművészek a produkciónkban, az akkor is volt, és a mai napig is így van.
Igen, és tulajdonképpen ez 10 éve volt, és gyakorlatilag ez bevált akkor ez a típusú.
Igen, hát ez mindig korrigálandó. Mindig vannak nehézségek, hisz például a COVID, meg az egész háborús helyzet, de főleg a COVID azért alapjában rengette meg tulajdonképpen azt, hogy lehet egy ilyet is fenntartani és működtetni, amely mind anyagi oldalról, mind a művészek egzisztenciális oldaláról, mind arról a szempontból, hogy ugye hát nem volt színház, nem volt előadás, és ennek a következményei tulajdonképpen a mai napig érződnek. Tehát például én ezt úgy látom, hogy nem nagyon mondták ki soha más színházi alkotók, hogy a COVID évek azok több nehézséget okoztak. Tehát egyrészt önmagában az a közösségemben dolgoztunk, az azért önmagában nagyon megremegett, sokan elvesztették a hitüket, újra kellett építeni, depresszió, szóval sok minden probléma adódott. Másrészt létrejöttek akkor is előadások, tehát éppen azok az előadások, amikor akkor létrejöttek a COVID időszakokban, a szünetekben, amikor éppen lehetett játszani, vagy éppen nem volt maszkkötelezettség, és így tovább. Ezek sokszor mívesebb, jobban kidolgozott előadások is voltak, hisz nem egy folyamatos munkarend melletti 4-6-7 állt rendelkezésre ezek létrehozására, hanem sokszor volt, hogy 3-4 hónap volt, mire elkezdtük, és eljutottunk odáig, hogy bemutatjuk az előadást. Ezek míves kidolgozott előadások, és ezeknek a zöme ma már nincs is repertoára. Ez nagyon érdekes. Tehát... És itt mutatkozik meg az a nagyon-nagyon fontos szempont, hogy a nézői marketingnek a kérdése. Tehát ugye akkor bemutattunk egy előadást, ha szerencsénk volt, akkor havi 1-2 tudtuk játszani, akkor 3 hónapig nem játszottuk, akkor újra játszogattuk őket, és nem volt a nézők között ez nem kezdett el terjedni. A közbeszédben akkor nem a színház volt a téma, hanem sokkal súlyosabb kérdések, élet-halál kérdések, COVID és annak a közvetlen következményei. Tehát abban az időszakban másrészt pedig azok a munkai fórumok, ahol például beszéltek arról az emberek, hogy én tegnap itt voltam, ebbe a színházba ezt láttam, jaj, most képzeld el, ez volt az Orlaiéknál, ez megszűnt. Ez nem volt. Egyrészt az emberek egy jelentős részben home office-ba dolgozik, ugye, ami a mai napig is megmaradt bizonyos értelemben. Másrészt azok a közösségi terek, ahol a emberek együtt dolgoztak, az sem működött, mert hogyha valaki még be is járt a munkahelyére, de ugye úgy dolgoztak, hogy vetésforgóba. Tehát, hogy ahány asztal volt, minden asztalnál ült egy-egy ember, de nem voltak összezsúfolva emberek, nem mentek el együtt a kantinba, és ezek megszűntek, és ezek voltak pont azok a fórumok, ahol a nézői marketing nagyon sokat számított. Megszüntettek a társasági együttlétek. Tehát ez nem véletlen, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ha megnézzük a legtöbb színházban, abban az időszakban, tehát a 20-22 között létrejött előadások döntő többsége ma már nincs repertoárban. Miközben még 14-ben, 15-ben, 16-ban bemutatott előadásokat is folyamatosan játszunk.
És amit mondtál, hogy ennek máig érződik a hatása, ez miben érződik például a nézői kultúrafogyasztási szokásokban például, tehát a nézői hozzáállásban?
Nagyon sok mindenben érződik. Tehát egyrészt most ez már egy picit változott, talán egy kicsit javul, és kezd a régihez hasonlítani, de még nem, hogy az utolsó békeév, ahogy én szoktam nevezni, az a 2019 volt az utolsó békeév, 17-18-19-ben nagyon nagy mértékű volt a jegyeknek az elővásárlási hulláma. És ez most a mai napig megmaradt, nem olyan mértékű, mint volt 22-ben, 23-ban, de sokkal későbbre hagyják a nézők a jegyeknek a beszerzését, hisz nagyon sok bizonytalansági tényező volt, betegségek, még a mai napig is ugye vannak elmaradó előadások. Tehát ez mindenképpen érződik a nézői szokásokon. Másrészt érződik a nézői szokásokon az, hogy ami persze anyagi kérdés is, hogy az idősebb közönség kevésbé aktív most a színházba járással. Tehát láthatóan nekünk ki volt egy elég erős közönségbázisunk, amelyben tagadhatatlan, hogy a 50-55 plusz az egy erős százalékban volt jelen, ahogy az nagyjából azért majdnem minden színház esetében így van. És őnekik viszont, ők jobban féltek már havi háromszor, négyszer, ötször elmenni színházba, óvatosabbak voltak, csak azokra jöttek el, ami nagyon-nagyon népszerű, nagyon kíváncsiak. Tehát, hogy ez a nézőközönség bizonyos értelemben lekopott. Másrészt ez a közönség réteg egy része átszokott a e-színházi közvetítésekre, ami persze kényelmi szempont is. Tehát ez is egy jelentős változás, én úgy látom a közönség hozzáállásában. Másrészt, ami már egy tendencia volt, de most nagyon felgyorsult, hogy a közönség sokkal inkább kíváncsi, erősebb az érdeklődés, a szórakoztatóbb, könnyedebb színházi előadások iránt. Ez azért felgyorsult, ez volt egy tendencia, tehát ez nem egy új tendencia, de eznek egy erős katalizátora volt a COVID és az azt követő évek. Másrészt pedig sokkal nagyobb az érdeklődés most a kortárs témák iránt. Tehát mi mindig is sok kortárs bemutatónk volt, akár nemzetközi, akár hazai, de ez az utóbbi években nagyon felerősödött. Hát például az előző évadban 3 kortárs magyar bemutatónk volt. Tehát ez egy erős tendencia. Úgy látjuk, hogy a nézők sokkal inkább kíváncsiak az aszfalton heverő témákra, amik itt vannak előttünk, a egymásra ismerés igazságára, azokra a gondolatokra, amik előttünk, itt vannak közöttünk, vagy a ki nem mondott gondolatoknak a színházba való megjelenésére. És láthatóan a midlife kérdések azok nagyon felerősödtek, hisz a COVID, és ennek a mindenfajta következménye pont ezt a középkorosztályt is nagyon erőteljesen érintette. Egyrészt egzisztenciális értelemben, másrészt pedig bizonyos értelemben az a megszokott fejlődési ráta, hogy ugye egy elindul fiatalon, házasság, gyerekek, és akkor elkezdjük építeni a saját életünket, karrierünket, ebben elég nagy törés következett be, ami tudjuk kimutatottan rengeteg válás volt a COVID következtében. Tehát nagyon sok olyan társadalmi esemény volt, amiért ez az egész midlife kérdés nagyon felerősödött. És ezzel összefüggésben a különböző pótmegoldásoknak a kérdése.
Most a következő bemutatótok pont megint egy ilyen téma lesz. Ugye az a címe, hogy kié lesz a kutya.
De kié lesz a kutya.
Ugye ez már lehet sejteni a címből is, hogy egy ilyen válás története lehet, vagy hát egy ilyen krízis, vagy a házassági krízisnek a története.
Igen, hát ez az évadunk, ez nagyon erősen a középkorosztályról szólt. Ha végignézzük, ugye sok ebben az évadban jóval kevesebb bemutatónk volt, mint ami az előző években volt. Ez nyilvánvalóan az anyagi helyzettel függ. Nem gondolom, hogy arról ma most beszélnünk kell. Annyi kérdés, annyi cikk, annyi minden foglalkozik
de
ezzel.
De kinek az anyagi kérdés? A közönség nem tud ennyit költeni a színházba?
Ugye a színházjegyekben egyrészt egy nagyon drasztikus áremelkedés van. Másrészt tulajdonképpen mindenfajta forrás megszűnt. Tehát nekünk, mint magánszínház, gyakorlatilag egyetlen egy bevételünk maradt, a jegybevétel, illetve az előadásoknak a tájéladásokon történő értékesítése. Ez a bevétel van. Ebből kell az operatív költségeket előteremteni, és ebből kell annyi plusz termelni, amennyivel a beruházott előadások költségei visszajönnek, hogy újabb előadásokat tudjunk létrehozni. Hát ez egy szintiszta matek. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon egyszerű dolog. Nincs TAO kompenzáció, gyakorlatilag anyagi támogatás nincs. Én nem látom azt, hogy a közönséget a magas jegyárak mellett további közösségi finanszírozási kérdésekbe illik vagy illdomos belevonni. Én nekem erről egy picit más a véleményem. Tehát csak az van, amit mi így elő tudunk teremteni. Uh-huh. Tehát ezek erőteljesen jelen vannak a mindennapjainkban.
És emiatt, hogy a ti bevételetek pusztán tényleg csak a jegy árakból folyik be, ennek köszönhető az, hogy nagyon érzékenyen kell reagálnotok arra, hogy a közönségnek mi az érdeklődése? Tehát, hogy nem lehet olyan kísérletezésbe belefogni, vagy olyan, igen, most ilyen idézőjelben.
Igen, ezt jól érzékeled, valóban így van, hogy a kísérletezőbb, rétegszínházibb előadásunknak az aránya most kényszerűségből csökken az évi repertoárból. Viszont azt hiszem, hogy az átlag bemutatóinkban viszont több olyan elem található, tehát kevésbé a kimondott szórakoztatás, hanem próbáljuk ezt a rétegszínházi és szórakoztatói színházi elemeket együttműködtetni, és az idei bemutatók, ha most végigmegyünk a Még egy kört mindenkinek, a Skorpió, a Mikor hazudtam és a Lavina, ugye ez a négy megvalósult bemutatónk volt ebben az évadban eddig, ezek mind a középkorosztály kérdéseivel foglalkoznak, mind úgy gondolom, hogy mélyebb anyag, mint egy kimondottan szórakoztató vígjáték, súlyosabb kérdéseket kell foglalkozunk, kortárs kérdésekkel foglalkozunk, és a legújabb bemutatónk, de kié lesz a kutya is, úgy gondolom, hogy egy ilyen anyag lesz. Ugye már beszéltünk pár mondatot arról, hogy a COVID következtében is nagyon megnőtt a házassági válságoknak a száma, de ez egy általános kérdés, hogy lehet ezt kezelni. Ugye erőteljesen fölnőtt egy olyan generáció, akik eljutottak odáig, hogy egy új világ kezdődött el, az új világba fölnevelték a gyerekeiket, a gyerekek kezdenek kirepülni, nagyon sok esetben nem is maradnak Magyarországon, és hirtelen ott marad a házaspár egyedül, mindenki a maga karrierjét, vagy pedig a nem karriert, hanem a család ellátása, és ebből okozódnak különösebb, elég súlyos nehézségek, és hát ez az előadás, ez egyértelműen ezzel foglalkozik, hogy hát ez hogy lehet kulturáltan, hogy lehet úgy feldolgozni, hogy senki se sérüljön, mindenki megtalálja a maga útját, és miközben a társadalomban a férfinő szerepek tisztasága ne sérüljön.
Volt az elmúlt 18 évben olyan pillanat, amikor azt gondoltad, hogy föladod, és nem tudod tovább működtetni, ugye, mert annyira változnak a körülmények, hogy mondtad is, hogy mindig az adott szabályozáshoz kellett igazodni.
Nem, én nem vagyok egy ilyen feladós típus. Volt természetesen, voltak nehézségek, voltak belső válságok, voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy szabad-e. És akkor mindig azt gondoltam, hogy addig, ameddig én a reggel a tükörbe tudok nézni, addig, ameddig még vannak terveim, addig, ameddig érzem a nézők és a kollégáknak a szeretetét, addig nem adhatom föl. Ezt éreztem a COVID alatt is, ott érdekes módon egy pillanatig nem merült föl, hogy feladjam. Uh-huh. Tehát, hogy utána inkább volt egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, hogy nagyon nehéz. Természetesen, hát én sem fiatalodom, nyilván az embernek eszébe jut, hogy ezt meddig szabad csinálni, hogy lehet ezt átadni, vagy azzal, ha én úgy gondolom, hogy ennek vége, vagy Isten ments történik bármi, akkor ennek, ez, hogy mi fog ezzel történni, hogy ez akkor megszűnik, vagy... Annál több értéket hoztunk létre, én úgy gondolom már, és több van a mögöttünk, és több van abba, amit ma is csinálunk, hogy ezt csak úgy hagyni szabad szétesni darabjaiba. Tehát nekem most az elkövetkező években igenis az a feladatom, hogy ne csak arra készüljek föl, hogy most épp mit mutatunk be, milyen új bemutatók lesznek, mik a terveink, hogy tudom a közönségbázist növelni, hogy tudom fenntartani a költségbevétel arányt, hanem arra is el kell kezdeni gondolkodnom, hogy ki kell tudnom nevelni egy olyan utódlás kérdést, ami hát én azt gondolom, hogy 65 plusz vezető állásban levő bármilyen embernek feladata erre gondolni. Akár láthatjuk itt most a Örkény Színházban, hogy ezt erre már Mácsai Pál gondolt, más példákat is lehetne mondani. Tehát ez nekem is a feladatom, én nem ma vagy holnap akarom abba adni, tehát tévedése nem erről van szó, de azért egy ilyen szervezetet, ami azért nagyon sok mértékben ugye az én tevékenységemhezzel összefügg, nyilvánvalóan meg kell találni, hogy ebből én hogy tudok folyamatosan úgy háttérbe vonulni, hogy nyilván, hogy ki tudjak nevelni egy olyan utódlást, akik biztosan ugye ezt a nevet és ezt a gondolatiságot, amit mi képviselünk, tovább tudják vinni.
Hát ezt nehéz lesz neked elengedni bármikor is, mert én úgy láttam, hogy nagyon szereted ezt csinálni, és ennek a számolás
részét... Hát elengedni minden nehéz. Természetesen, hát ez persze csak hát ilyenkor mindig a racionalitás, meg a szív, meg ezek a kérdéseknek mindig összhangba kell tudni hozni, de tudatosan kell gondolkodni, mert azt, ahogy egy idősebb ember, amikor abba a korba jut, hogy már vannak apró betegségei, megpróbálja a saját életét is úgy rendezni, hogy megfelelően a végrendelet, stb. Gondoskodjon azokról. De nem, hát ez egy ugyanilyen helyzet. Aha. És erről ezt nem lehet nem beszélni, ez nem azt a lássöprendő kérdés. Ez igen, ezzel szembenézünk, ebbe szembe kell nézni, mint hogy a betegséggel szembe kell nézni, meg egy csomó dologgal. Pont én azt gondolom ebben az országban nagyon-nagyon nagy hiba, hogy nagyon sokszor nem merünk szembenézni a problémákkal, és próbáljuk azokat elmismásolni, szőnyeg alá söpörni, és nem foglalkozni vele. De igen, ezek vannak, és ezek előttünk vannak, és nekünk kell megoldani ezeket. nem mástól kell várni, hogy megoldja helyet.
Uh-huh. Tehát akkor azt gondolod, hogy ez amit te létrehoztál, ez tulajdonképpen így mehet tovább, vagy szóval ez egy létező magánszínház,
amelyik... Én ezt szeretném, hogy ennek megteremtődjön a lehetősége, de hát azért fontosan tudjuk, hogy ugye irgalmatlan mennyiségű változás történik most körülöttünk, különösen a kulturális élet területén. Láthatóan van egy erőtej, nagyon súlyos mértékű anyagi hiány, egy gap, egy költségvetési hiány, ami az egész kultúra területét jellemzi. Van egy erős centralizációs szemlélet. Hát ezt nem tudom, hogy ennek hogy lesz egy magánszínháznak ebbe helye. Ezt majd a jövő megadja. Én a magam részéről azt tudom, hogy én végzem a dolgomat, ameddig olyan feltételek vannak, hogy ezt tudom rendesen csinálni.
Hát akkor Tibor, én sok sikert kívánok neked az elkövetkezendő évekhez is, és a hallgatóinknak pedig azt kívánom, hogy járjanak színházba, és nézzenek Orlai produkciót, megnézzenek más előadásokat is, és akkor így a színházi élet talán ugye a közönség tevőleges részvételével is tovább tud
hát működni. Ez mindenképp, tehát mindig is szükség volt a közönségre, de ilyen mértékben soha nem volt szükség rájuk. Tehát az, hogy tehát nincs más megoldás. Tehát ha a közönség nincs, akkor nincs színház. És ez a mi életünkben ez ma sokkal inkább így van.
Köszönöm szépen, Tibor, hogy itt voltál, és viszonthallásra.
A műsor a Béton partnere.